Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Pár szolgálati közleménnyel kezdünk. A mai adásban egyébként átbeszéljük a második meccsen történeteket, valamint kiosztjuk az első öt keleten-nyugaton díjunkat ebben az idényben. Bőven lesz program, de ha már program, akkor az első és legfontosabb, hogy péntekről szombatra hajnalban is van egy programunk, mégpedig a Rap City-vel közösen egy rendezvény végre valahára, itt a döntők alatt. Ugye péntekről szombatra virradó éjszaka hajnali háromkor lesz a negyedik mérkőzés, és ez a negyedik mérkőzés, ezt közösen megnézzük. A High Five Budapestben, ami a Király utcában található, szóval egykor elkezdődik, szokás szerint rengeteg sorsolással, nyereménnyel, apróbb nyereményeket és nagyobbakat is vihet haza az, aki majd eljön, és erre jelentkezni is kell, sőt, van ezúttal egy 1000 forintos belépőjegy, amit azért ne jegyetek meg, mert teljes egészében levásárolható augusztus 31-ig a Rep City-ben. Ráadásul hogyha a kedvenc csapatotok mezében jöttök, akkor az első italt azt a Rep City állja, úgyhogy ebből így eléggé pluszba lehet kijönni, hogy finoman fogalmazzak, és ugye ezen a rendezvényen még a teljes vendéglistát nem tudjuk, de az biztos, hogy én leszek, illetve az is, hogy a Tears of Jordan podcast is tiszteletét teszi, úgyhogy egyelőre ennyi. A másik, hogy én azért is örülök különösen annak, hogy egy-egy az állás, mert az ötödik meccsen én leszek az egyik szakkommentátor a Sport TV-ben, úgyhogy ha esetleg tudtok Sport TV-t nézni majd azon a meccsen, vagy annak az ismétlését, akkor azt nagyon megköszönöm, meg már nagyon várom ezt az alkalmat. A harmadik pedig, amit szeretnénk mondani, átadnám Zoli-nak a szót, talán azzal a kiegészítéssel, hogy lesz nem is egy, hanem két sorsolásunk a következő adásban, és ebben a két sorsolásban az egyik természetesen a minden hónapban megejtett Patreon sorsolás, de a Patreonok most még valamit nyerhetnek majd a következő adásnál, és hogy ez mi, az Zoli most elmondja nektek.
Így van, ugye Galambos Ádám barátunk, akivel már dolgoztunk együtt, ugye az első Jordan könyvben megkért minket, hogy promózzuk be kicsit az új most megjelenő Pippen könyvet, ami egyébként elég szaftosnak ígérkezik, ugye a címe Scottie Pippen Unguarded, az én igaz történetem, és hát többek között egy olyan részt is már felfedtünk belőle, talán mi nem is beszéltünk róla a podcastbe, de Pippen elég durván beleszállt például Phil Jacksonba, korábbi edzőjébe, szerintem hihetetlen idióta módon egyébként rasszistának nevezve őt, természetesen PJ minden csak nem rasszista, de egyébként ilyen típusú szaftos sztorikat is, és nyilván a Jordan dinamikáról is elég komoly sztorik lesznek benne. Szerintem nagyon érdekes könyv lesz, én még nem olvastam el, de idő kérdése, és kettő könyvet legalább ki fogunk sorsolni nektek, kedves nézőhallgatóinak. Egy lesz természetesen a Patreonok között kisorsolva, egy másik pedig valószínűleg egy Facebook játékba, és addig is megtaláljátok ugye ezt a sportkönyvek.hu oldalon, és ha jól tudom, most talán kedvezménnyel is lehet megvásárolni egy ideig. Nézzetek rá, olvassatok el néhány kritikát róla, állítólag nem csak olvasmányos, de tényleg még ilyen kicsit bulvár szempontból is érdekes könyv lett, és Scotty olyan dolgokat is megoszt azért a nagy érdeművel nyilvánvalóan, amit eddig nem tudtunk, és amik még inkább bepillantást engednek majd talán olyan részeibe is a Bulls dinasztiának, meg ugye MJ-nek, ami eddig nem volt egyértelmű, vagy nem volt világos, vagy akár ugye konkrétan titok volt.
Igen, én pont az ilyenek miatt fogom elolvasni hamarosan ezt a könyvet, mert ez nagyon érdekel engem, hogy mik azok a, hogy is mondjam, elfedett részletek, amiket esetleg Pippen meg felfedett. És szerintem akkor foglalkozzunk most pedig a döntő második meccsével, amin túl vagyunk, és kiegyenlített a Golden State Warriors, már említettem, hogy miért örülök annak alapvetően is, hogy egy-egy az állás, de hát ugye 7 meccses szériát tippeltünk mind a ketten, és a 7 meccses szériák elég gyakran kezdődnek egy-egyes állással, úgyhogy ilyen szempontból is úton vagyunk. Na de azért azt mégiscsak el kell mondanunk, hogy amennyiben az első meccs után azt mondtuk, hogy egyébként úgy stratégia szempontjából, úgy meccsapok szempontjából nem nézett az ki olyan jól a Golden State-nek, ez meg a Bostonnak nézett ki egészen szörnyen, és én nem tudom, hogy ez a Boston sajátja el, de hát ugye gyakorlatilag az összes szériában, de főleg a Miami ellen láthattuk ezt az egyik meccsről a másikra való ingadozást. Nyilván ki fogjuk bontani azt, hogy ebben milyen szerepe volt a Golden State Warriors védekezésének, mert nagy szerepe volt, de ugyanakkor azt is nagyon nehéz lenne mondani, hogy a Boston nem produkált volna egy újabb összeesést, amit egyszerűen időről időre ebben a playoffban megtesz.
Így van, erről a meccsről a nem létező egyébként, és soha meg nem történő 2007-es elsőkörös Dallas Mavericks Golden State Warriors hatodik meccse jutott eszembe, ahol az első negyedben olyan védekezéssel kezdett a Warriors, hogy gyakorlatilag mindent levédtek a festékben, és csak triplákat tudott dobni a Mavericks. És az első 15 vagy 18 pontot a Mavericks csak triplából tudta megszerezni. Itt is valami hasonló történt, és úgy volt sokáig meccsben a Boston egyébként, hogy ezen a meccsen is jól tripláztak az elején. De olyan szinten is olyan agresszivitással védekezett a Warriors. A Warriors védekezésnek az első vonal is, tehát ugye Steph Curry, Klay Thompson, vagy akár a beálló Pool is később, és ugye Gary Payton is pályára került. Olyan nyomást tudtak helyezni a labdakezelőkre, a Boston labdakezelőre, hogy rengeteg labdát szórtak el már az elejétől. És igen, én úgy éreztem, hogy talán egy hangyányival keményebb védekezést engedtek a Warriorsnak, mint a pálya másik oldalán, de nem volt azért annyira vészes hazai pálya. Az első fél időben egyértelműen egy picit úgymond megtolták azzal a Warriors szekerét, hogy hagyták azt, hogy a hazai csapat keményebben védekezhessen, és talán több fizikalitást engedtek neki, de ez hát a Boston el nem nagyon mondhat semmit szerintem, mert ez az ő hazai pályákon nagyon sokszor megtörtént már, nem csak idén az alapszakaszban, hanem már a rájátszásban is, és ugye évekre visszamenőleg, meg úgy általában azért ez eléggé jellemző, hogy a hazai csapatunk egy kicsit többet engednek fizikalitás szintjén.
Igen, én sem itt keresném feltétlenül a dolgok nyitját. Azt el kell mondani, hogy azért Klay Thompson és Jordan Poole védekezése még ezzel az agresszívabb felfogással is még mindig olyan, hogy gyakorlatilag főleg Poole céltábla, és ezt próbálta is kihasználni a Boston, de talán ez jól is jött, mert én úgy érzem, hogy alapból a Golden State a nagyobb, tehát a labdásra való nagyobb nyomás helyezéssel is már azt mondta, hogy gyertek, verjetek meg akkor egy-egyben. És a Boston ezt egy fél időn át bírta. Gyakorlatilag amíg Jaylen Brown és Jason Tatum tartott, addig bírták ezt az egy-egyezéssel és ISO kosárlabdával tartjuk magunkat, de hát ők azért ugye ilyen szempontból mégsem Kevin Durant, mégsem Kyrie Irving, hogy ezt egész meccsen végigvigyék, és a Boston azért az első meccsen jóval jobban nézett ki, amikor járt a labda, a Golden State viszont most ezt szerette volna megakadályozni úgy, hogy igazából mindkettőnknek igaza lett, mert alapvetően a festéket zárták le továbbra is, tehát nem az történt, hogy sokkal jobban a periméterre fókuszáltak, inkább a labdásra fókuszáltak jobban, és azt mondták, hogy gyere, törzs be, oda majd betömörülünk, aztán eldobhatod a nehezet. Volt ebből is azért kipassz, de sokkal kevesebb kísérlete volt a Bostonnak, és ugye még nem is dobott rosszul, és ennek ellenére jött ez a harmadik negyedbeli teljes leolvadás. Őszintén szóval 68-62-nél én úgy éreztem, hogy hát igen, most éppen a Warriors flow-ba került, rendben van, de ugye pont akkor volt két tripla, és feljött a Boston 6 pontra, úgy éreztem, hogy na, akkor ebből megint meccs lesz, és azt hiszem, hogy ez volt talán a harmadik negyed közepe, és legközelebb mezőny kosarat a negyedik negyed második vagy harmadik percében szerzett a Boston. Szóval ugye addig Tatum dobálgatott néha büntetőt, de a Warriors ott maxra tudta járatni ezt a védekezést, és én úgy is érzem, hogy a Boston hagyta magát ebbe belekényszeríteni. Sokszor elmondtuk már, hogy se Tatum, se Smart, se Brown nem igazán az a first ball handler, aki egy egész meccsen át elirányít egy csapatot, tehát ezt a gyengeséget már többen is észrevették, és ugye a Miami nem egyszer ezt már fel is vette, és ki is használta. Na a Bostonnak akkor erre volt válasza, és ezért érdekes egy kicsit az, hogy egyszer már játszották majdnem centire ugyanezt a védekezést ellenük, egy egyébként hasonlóan felépülő csapat, hogyha a Miami-t védekezés szempontjából nézzük, és hát most nem volt erre válasz. Nyilván a harmadik meccsen valami hasonlót kell majd tenni, mint ahogy a Miami-nak válaszolt a kezügyben.
A Celtics támadójátékban az a baj, hogy benne vannak ezek az esték, és nyilván nem volt nehéz megjósolni, ugye a büntetős cikkemmel is leírtam, hogy lesz, biztosan lesz legalább két olyan mérkőzés, ahol a Boston ezt a 90 pontot is alig fogja elérni, mert egyszerűen akkor hülyeségeket csinálnak, vagy nagyon rosszul dobnak, vagy ugye jönnek a ki nem kényszerített labdaadások, és ez itt a más második meccsen már megtörtént. Szerintem lesz még egy ilyen meccs, szóval én mindenképp azt várom, hogy azt automatikusan gyakorlatilag megnyeri a Warriors, és a többi mérkőzésen fog nagyjából eldőlni, hogy ez 7 meccs lesz-e, illetve hogy ki fog győzedelmeskedni végül. Nyilván ezzel olyan nagyon nagy okosságot nem mondtam, de mégis látni kell azt, hogy kiszámíthatóan benne van ez a Celticsben és a támadó játékokban, és hogyha az a kérdés majd, és nyilván a nyáron, meg amikor tőlük búcsúzunk, vagy akár ugye a Warriors-tól, és akkor a nyáron ugye a Celticsről, mint bajnokról beszélünk, hogy hol fejlődhetnek, akkor ez lesz az egyik olyan pont, hogy ezt a támadójátékot valahogy konzisztensebbé tenni, vagy a Jake belső fejlődésével, hogy még jobbak lesznek, mint playmaker, de én ebben olyan nagyon nem hiszek egyébként, tehát
igen.
Ahogyan ők bánnak a labdával, ahogyan látnak a pályán, az szerintem nagyjából adott, és egyébként ez nem is rossz szint. Nagyon picit még lehet csiszolni rajta, és lehet egy kicsit fejlődni, de soha nem lesznek igaz irányítók. Ez tök egyértelmű, szóval kellene talán egy olyan játékost, aki ebbe tud segíteni. Nem is feltétlenül kezdőként, hanem egyébként akár hatodik emberként egy jobb Pritchard gyakorlatilag itt már ezzel a védekezéssel ebbe a csapatba azért nem lenne rossz. Akit fel lehet rakni mondjuk adott esetben a végjátékban is. Mondjuk akár egy Montemoris kalibert, aki sokkal jobb playmakingben, mint egy Pritchard, bár nem olyan shooter, ugye.
Uh-huh.
És csak vissza kell térnem a labdaadásokhoz, ugye az első és a második meccs között, hogyha ki akarunk venni egy dolgot, akkor ez jelentette igazából a különbséget. 33 pontot engedélyeztek úgymond a Warriorsnak a 19 labdaadásukból, ami hát rettentően sok. Ezeknek a nagy része azért szerintem ki nem kényszerített hiba volt, úgymond, hogy lopjak egy tenisz kifejezést, mert bár az tény, hogy a Warriors kicsit agresszívebben támadta a passzsávokat, ettől függetlenül nagyon-nagyon hülye passzok voltak ezek, amik nem tudom, hogy milyen lélek jelenlét miatt alakultak ki, de így kollektív ebből a szempontból kicsit úgymond beparázott a Celtics.
Igen, ilyen kétségbeesett passzok voltak, tényleg. Én nekem is ilyen érzésem volt. A Warriors viszont nem adott el sok labdát, főleg magához képest. Itt volt egy elemzés, azt hiszem, a NBA Magyarország csoportban, amire azt mondták, hogy közepes mennyiségű volt ez a 11 eladott labdát, nem a Warriorshoz képest az elit. Tehát a Warriors az egész évben ezzel szenved, és a rájátszásban is ez az egyetlen igazi gyenge pontjuk, úgyhogy az nagyszerű. Ami fontos, hogy nyilván a Warriors eladott labdái is elképesztően látványosak, mert annyira benne van a DNS-ükben, hogy azonnal fussanak, hogy ezeket az egész pályán átívelő passzokat folyamatosan próbálgatják, és ebből van a legtöbb eladott labdájuk, legalábbis így a Celtics ellen, ami kicsit a Celtics kritikája is, mert ha meg akarod venni a Golden State-et, akkor bizony kellenek olyan meccsek, ahol 19-20-22 labdát ad el a Golden State, és ha ez megfordul, és még a Golden State tud rohanni, amiben ők hihetetlen jók, hát ugye őket transition csapatként nem kell bemutatni azokkal a tripladobókkal, akik egy transitionben, amikor kevesebben vannak fenn a pályán, a gravitációjukkal gyakorlatilag teljesen kinyírnak abból, vagy zicser lesz, vagy üres hármas. Szóval igen, azért ez egy stratégiailag olyan fontos dolog, amit meg kell fordítani a Bostonnak, és én ezzel szerettem volna folytatni, hogy én úgy érzem, hogy a másik oldalon, tehát a Boston védekezésénél is egy gyengébb teljesítményt láttunk. Nem elsősorban azért, amiért mondjuk az első meccs első negyedében, hogy oda se értek, alapból rossz volt az a mélyebb dropback, és nem is értettük. Szóval nem ezért. Azt gondolom, hogy most megcsinálták a házi feladatot, de az biztos, hogy azt a fizikalitást, amit a Bostonnak tudnia kellene, főleg az alsó posztokon, azt nem láttuk. Tehát, hogy itt a Golden State-nek most nem kellett annyira megszakadni a kicsiknek, hogy átmenjenek azokon a screeneken, stb. A keménységet hiányoltam. Ezt tudom, hogy nem valami szakmai az eddigi, nem tudom mennyi monológomhoz képest, de muszáj ezt elmondanom, hogy a keménységet hiányoltam bostoni oldalon, mert Poole-nak, meg Clay-nek, meg Curry-nek szenvednie kellene azzal, hogy ezeknek a védőknek a szorításában rohangáljanak, hogy a screeneknél ütközzenek, tehát hogy az már régen rossz, hogyha a Boston fizikálisan alul marad a Warriors-al szemben, mert ez lenne az egyik legfontosabb és legfőbb erényük ebben a párharcban.
Ez így mindenképp igaz, amit mondasz. Thompson szerintem azért jól levédekezték, de mondjuk ő kicsit saját magának is az ellensége most, mert
igen,
úgy próbál ki lábalni ebből a rossz dobóformából, hogy gyakorlatilag hülyébbnél hülyébb dobóhelyzeteket vállal el. Hogyha azt keressük, hogy hogyan lophatja vissza a pályaelőnyt a Warriors holnap után, az egyik válasz ez, hogy Thompsont jobban, sikeresebben meg tudják dobatni, és ő maga is hatékonyabb lesz a minőségi dobóhelyzetek kialakításában, vagy inkább megtalálásában, mert ugye ő nem igazán alakítja ki őket, bár hogyha a keresztbefutást annak nevezzük, vagy nevezhetjük, akkor végül is igen. mindig nehéz a Warriors ellen, hogy megtaláld azt a határt, ahol kicsit be is tudsz segíteni, és mondjuk hatékonyan, és esetleg el tudsz venni egy minőségi dobóhelyzeteket a kicsiktől, de ugyanakkor meg nem hagyod ott a dunker spotban, ugye a zsákoló pozícióban az ellenfelet, ez lehet Wiggins, vagy akár Looney, és ebben nem volt jó most a Celtics, tehát több könnyű kosara tudott szerezni a mérkőzés elején a Warriors, azért, mert nem találták meg annyira jól ezt a távolságot, és egy kicsit mind a kettőt feladták. Mondom, Thompson szerintem jól védték, de abban Thompson is benne volt, hogy rossz dobásokat vállalt el, viszont Curry impactjét az egész meccsen elképesztőnek éreztem. Poolnak nem végig, de ott ugye volt a harmadik negyedes megőrülés a két buzzerre, ott nyilván azt tett végül pontot a meccsre, gyakorlatilag a félpályás triplával, én úgy gondolom, hogy el is dőlt.
Igen.
És valahogy ezt a határmesdjét, ezt most nem találta meg jól a Celtics, amit hazaipán nyilvánvalóan azért meg kell majd találniuk, illetve hát nekik is abban kell bízniuk, hogy azért engedik majd a fizikális védekezést, a fizikálisabb védekezés velük szemben a bírói küldöttség ezen a bizonyos harmadik meccsen, mert ez könnyen lehet, hogy egyébként el is fogja azt dönteni. És amiről beszélt, hogyha már ugye Boston, Bill Burr egyik kedvenc stand-up komikusom, a minap is beszélt arról, hogy szerinte az NBA abból a szempontból hát ugye el van csalva, hogy amikor egy csapat hátrányban van, vagy akár meccsen belül is, akkor azért a bírók így, ha nem is feltétlenül tudatosan, de igyekeznek ugye a másik csapatot felhozni. Itt létkérdés volt az NBA számára, hogy a második meccset ugye megnyerni a Warriors, de mielőtt bárki félreértene, nem azt mondom, hogy itt egy terv le van rakva, hogy már pedig akkor ilyenkor a bíróknak kivonatba ukázba az, hogy hogyan kell fújniuk, nem erről van szó. Szerintem viszont van egy ilyen emberi tényező, és egyrészt ugye a hazai pályák, itt a közönségbe belejátszik mindig. A közönség megőrülésénél valahogy hajlamosabbak a bírók arra, hogy azt a csapatot, akiért őrjöngenek, az kevésbé sújtsák, és egy kicsit talán másképp álljanak hozzájuk, és ezt azért sokszor látni szoktuk ilyenkor, és erre számítok természetesen ugye a Gardenben is, ami szintén egy olyan hely, ami egyébként híres erről.
Na, én nagyon kíváncsi leszek arra is azért, hogy a Celticsnek az eddigi hazai pályán mutatott teljesítményéhez hasonlatosan most is egy hihetetlenül intenzív, nagyon harapós Celtics-t látunk el, mert ez nem önmagától megy. Nyilván itt mindenki már 100%-ot rak ki, tehát én olvastam olyan véleményt is, sőt, még az admin chatbe is beírta valaki, hogy hát olyan érzése volt, hogy a Boston erre a meccsre úgy nem volt annyira fejben ott, az nagy baj. Tehát, hogyha ez igaz lenne, szerintem nem volt igaz. Viszont amit ilyenkor inkább be kell kalkulálni, az, hogy a fáradtság. Azért itt valószínűleg azok a csapatok, akik idáig eljutnak, azok sérültek és fáradtak egyszerre, és szinte mindenkinek van valami kisebb sérülése. Az, hogy hazatérhetsz, és végre otthon kezdheted ezt a párharcot, ugye nyilván egy-egyről még inkább szuper dolog ez, de önmagában is szerintem pszichológiailag és fizikailag is egy nagy segítség lehet a Bostonnak. Meg például Al Horfordnak, aki a második meccsre teljesen eltűnt, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy oké, hogy ő rá jobban figyeltek, nem segítettek le róla teljesen, nem dobhatott üres triplákat. Al Horfordnak, amikor jó meccse volt ebben a playoffban, akkor nem csak és kizárólag az történt, hogy karrierje legjobb triplázását mutatta be, hanem az történt, hogy azt láttuk, hogy posztabból mindenhonnan megverte az ellenfelét, tudott passzolni, kicsit a régi Horfordra emlékeztetett, szóval ehhez képest nagyon durva például ez a leolvadás, amit most a második meccsen láttunk tőle.
Hány százalék esélyt adsz arra, hogy Draymondot vagy a harmadik, vagy a negyedik meccsen kiállítják, illetve megfordítva, hány százalék esélyt látsz arra, hogy mind a két meccset megúszsz a kiállítás nélkül?
Hú, nagyon jó kérdés, azért, mert szerintem most már lassan, szintén egy tudatalatti ilyen nyomás azért lesz a bírókon, például a Draymond Green nyilatkozata után, hogy hát ő kiérdemelte azt, hogy többet engedjenek meg neki a játékvezetők, ami szerintem de facto igaz, tehát hogy neki tényleg többet engednek meg egy kicsit, és ő tényleg kiérdemelte ezt, itt ne úgy értsétek, hogy egyet értek vele, hanem úgy értsétek, hogy kiharcolta magának ezt a státuszt gyakorlatilag, de ezt nem a állandó pofázásával harcolta ki, hanem azzal, hogy ő folyamatosan jelölt az évvédője díjra. Tehát ilyen szempontból úgymond kiérdemelte, az más kérdés, hogy ez jó-e vagy rossz. A másik pedig az, hogy őt nagy valószínűséggel lett volna olyan játékvezető, aki kiküldte volna most a második meccs második negyedében. Ilyen tudatalatti nyomás szerintem lesz a játékvezetőkbe vele kapcsolatban, és én most azt mondanám, hogy 55%, hogy valamelyik meccsen kiküldik.
Jó, tetszik, nem rossz. Ez a százalék, én ilyen 50-50-re adnám talán, de nagyon reális esély van rá. Két dolog még, neki azért nem valamivel többet elnéznek, hanem sokkal többet elnéznek, amikor a pofázás és a jó játékok utáni őrjöngés, örülésről beszélünk. Neki ez gyakorlatilag privilégium, hogy őt ilyenkor nem szokták kiküldeni, pedig kellene nagyon sokszor a technikai, hogyha szabály szerint nézzük. Egyébként én nem feltétlenül bánom azt, hogy neki ezt elnézik, csak akkor jó lenne, ha mindenkinek elnéznék. Tehát ugye ezt hiányoljuk az NBA-ből, hogy az érzelmeidnek úgymond teret engedhess, ezt kiölték kicsit az NBA-ből is, és hát az NFL-ből meg ugye teljesen.
Igen.
Ami utálnak is egyébként a szurkolók. Draymondra visszatérve még őt ki kell emelnünk, mint kulcs ezen a második meccsen. Szerintem a Warriors MVP-je volt konkrétan, egészen elképesztő teljesítmény nyújtott.
Igen, és mégis azt kell, hogy mondjam, hogy én meg Curryvel akartam előhazakodni, aki a szokásától...
Ő szenzációs volt, igen, hát a gravitáció igen. Az mindig ott van, igen.
De a szokásától merőben eltérően gyakorlatilag a rájátszás folyamán szinte egyre jobb formába kerül.
Azért, és most azért. Védekezésben is nagyon jó volt, nagyon kemény volt.
Emeljük ki.
Tapadt az emberére, mint az állat. Tényleg.
Illetve ugye ezt a... Na ez a neki való, amikor nyomást kell helyezni a labdásra. Egyébként ő azért általában ebből beüt 4-5 nagyon hülye faltot, de ezeket ugye pont az elmúlt években kezdte végre levetkőzni, és szerintem ez a legutóbbi, talán a legjobb védekező meccse volt rájátszásokat nézve a karrierjében.
Ebben a play-offban szerintem mindenképp. Amúgy az szerintem védekezőtől már jobban állni, amikor fiatalabb volt és még mozgékonyabb, de az idei play-offban és minden meccsét láttam a Warriorsnak, szerintem ez volt a legjobb védekező meccse, igen.
Nyilván nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy a Warriors hogy tudta lejjebb vinni a labdaeladások számát. Mert ha belegondolsz, hogy mennyi hülye labdaeladása volt még így is a GSV-nek az ilyen egész pályás passz kísérletekből, akkor arra jössz rá, hogy félpályán ezek gyakorlatilag nem adták el. És ez azért volt, mert sokkal több Curry pick and roll-t, sokkal több Curry által kezdeményezett támadást forgattak. Ennek megfelelően nem is volt feltétlenül egy ilyen csillagszórós, tényleg fantasztikus támadó éjszaka egészen addig, amíg a Boston szét nem esett, de a lényeg az, hogy ezekből egyszerűen kevesebb a labdaeladás, és ez megint csak Curry érdeme azért, hogy ő mint irányító is egy jelentős játékos. Nyilván, mint irányító, mint playmaker nincs ott a top 5 esélyesek között. De azért az, hogy ilyenkor hozzá lehet fordulni, úgymond, és Kerr meg is tette ezt, és ennek az eredménye lett az szerintem leginkább, hogy a Warriors jobban tudott vigyázni a labdára, az megint azt mutatja, hogy ő azért mennyire hihetetlenül jó játékos, és nem csak a triplájából áll.
Igen, igen, nagyon jól összefoglalta a Curry Jenny, és eddig egyébként toronymagasan vezeti a Finals MVP watchot, úgymond a listát, ugye, hogy ki nyerheti meg ezt a díjat. Olyan szinten dominálja most az egyéni statokat és a hatékonyságot, ugye annyira gyengén dob eddig, nem csak Térum egyébként, hanem most ugye második meccsen már Jaylen Brown is, konkrétan Térum 30%-os field goal lettig, az elég kemény, de most már Brown is beesett 37,5%-kal, tehát bőven 40% alá, és ő is 29,4%-kal triplázik, szóval itt gyakorlatilag arra is lehet esély, hogyha nyer valahogy a Celtics 7 meccsen, akkor is Steph Curry kapja végre az első Finals MVP-ét. Nyilván 2 meccs nagyon kevés még, de ha folytatódik ez a tendencia, akkor ezen a narratíván is érdemes lesz majd elgondolkodni, hogy megtörténhet ez újra, ami talán utoljára West-tel történt meg, ugye.
Igen, és ez volt az egyetlen alkalom egyébként, a Jerry West MVPD.
Igen, úgyhogy akár ez is megtörténhet, de mondom még, ez nagyon korán van.
Ha csak nem választanák ki egy ilyen adott esetben 7 meccses Boston győzelemnél a Boston aktuális iguldaláját, Derrick White-ot, szóval, hogy így
az azért erősen.
Kemény lenne, nem? Na jó, egyébként Derrick White-nak ez most egy dicséret akart lenni, a elvetemülten mindig győztes párti szavazórendszernek meg kritika. Osszuk ki akkor a keleten-nyugaton díjakat, 5 darabot osztunk ma ki, mégpedig az első 5-öt szépen csak sorba megyünk, és mint ahogy megszokhattátok, a Stanley kupa az első díjunk, a.k.a. Stanley Johnson, ezt nézd meg, pont nem láttad, várjál, megismétlem, várjál, menni fog. Hogy is csináltam az előbb, Serleg? A legnagyobb sophomore slump díja, nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikben gondolkoztál, nyilván győztesen is, de azért megint hála a jó Istennek, a tavalyi évhez hasonlóan olyan brutális megzakkanást, visszaesést talán nem láttunk.
Számomra nem volt egyértelmű név. Amikor nézegettem ugye a sophomore-okat, egy olyan név volt végül, aki egyértelmű vé vált számomra, ez pedig ugye Isaiah Stewart. Ő nyerte meg az én versengésemet. de nem találtam olyat, aki nagyon-nagyon visszazuhant volna egyébként. Nála ugye a field goal percentage, a mezőny százalék az teljesen. Illetve Precious volt még ugye a másik Precious Achiuwa a te csapatodból, akinek szintén a hatékonysága leesett a békasegge alá, de tavaly olyan minimális apró szerepe volt, még a Heatben ugye 5 pontot átlagolt, és itt növekedett a szerepe, többet vártak el tőle, többet is triplázott, tehát teljesen logikus volt, hogy lecsökkent ez a százalék.
Ráadásul a szezon végére, ahogy kinézett, az egy teljesen új dimenziónak tűnt.
Így van, így van. Tehát play-offban is voltak nagyon jó meccsei. Úgyhogy így maradt nálam Jason Tatum gondolkodtam, de neki is nagyjából az átlagai maradtak, nem fejlődött szinte semmit, szóval ebből a szempontból lehet csalódás, de nem slump. Ként értékelném, akinek egyértelműen slumpja volt az Isaiah Stewart, ezért ő nyert nálam.
Hát Stewartot én is felírtam, de nálam volt egy másik jelölt, és kíváncsi leszek majd a reakciódra ezzel kapcsolatban, aki nyert, mert nem tudom, hogy néztette most Xavier Tillman szezonját. Én azért azt láttam, hogy ugye Tillman gyakorlatilag az első évében kapott több szerepet, és a második éve ráadásul úgy alakult, hogy ő ezt a szerepet, ezt elvesztette. Tehát azért a szezon kezdeténél őt még próbálta játszani Taylor Jenkins edző, vagy játszatni, de hiába, mert igazából egészen tragikus volt. Akkor még az ő általa szerintem, vagy tőle megszokott védekezés sem jött annyira, a támadásban pedig se a triplája nem esett be, és szerintem a legeslegrosszabb palán közeli befejező magas ember volt az egész ligában, és igen, pont a végére és pont a rájátszásra egy kicsit visszatért az a Tillman, akit az első évben láttunk, de szerintem így, hogy az első évben a rájátszásra gyakorlatilag elvette Brandon Clarktól a csere magas szerepét, és hogy ezt most ebben az évben egy az egyben elbukta, és ezt magának is köszönheti, nem csak annak, hogy Clark nagyszerű szezon futott, és minden százaléka gyakorlatilag visszaesett, így szerintem Tillman még ennél is jobb jelölt, mint Isaiah Stewart, aki igen, a százalékai kicsit visszábestek, de egyébként ő tényleg az a garbage magas, aki lepattanózik, védekezik, a támadó lepattanókat visszateszi. Ezt a szerepet egyébként korrektül hozta, és persze nyilván te is ezért találtál nehezen jelölted, de nem érzem akkora visszaesésnek. Tillmannek viszont ugye egy eléggé negatív fordulatot vett a karrierje.
Nem rossz, hogy is a Tillman kiválasztás, én is gondolkodtam rajta egyébként, de mivel úgy emlékeztem, hogy ez nagyjából a camp alatt eldőlt már, hogy ő ugye bár be fog szállni a padról, de gyakorlatilag nem fog annyit játszani, mint Brandon Clark.
Ne, csak ebből lett az, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem játszott, tehát nem volt rotációban.
Azért játszott minden hónapban, most ahogy így néztem egyébként a gamelogokat, azért ő játszott
inkább minden hónapban. Pályára került, mint játszott. Szóval azért a Memphis fontosabb meccsein, hogyha mindenki egészséges volt, akkor Tillman nem volt rotációt.
Ott igen, nem. Amúgy ilyen 10 plusz perceket átlagolt minden hónapban, de ja, végül is nem rossz tipp egyébként, vagy nem tipp, hanem kiválasztás Tillman, igen. Bár azért más nálam, mert én Tillmantől meg úgy nagyjából szerintem testet, tehát sose vártunk el tőle annál többet, mint hogy valahogy megoldja a cseret center posztot 15-18 percre. Tehát úgymond nem volt honnan lezuhanni, míg Stewart első éve után azért ennél sokkal többet vártunk tőle. Az tök egyértelmű volt Tillmannél, hogy ő úgyse lesz kezdő.
Igen, ez igen, ez kétség. Talán túl jól sikerült Tillman első éve, mert azért ott nagyon sok meglepetést okozott. És
jó játszott, de ott sem volt ugye kezdő gyakorlatilag, hanem még csere volt.
Igen. Én azt gondolom, hogy talán az, hogy ott első számú csere tudott lenni, megelőzte ebben a szerepben Clarkot nálam, ez volt a döntő, de mindenképpen ez a két jelölt az, aki leginkább szóba jöhet. Szegény Kyra Lewis Jr., elgondolkoztam rajta, de most ilyen komoly sérüléssel nyilván nagyon rossz fordulatot vett a karrierje. Megnéztem a számait, hát az első évében se dobott sokkal jobban az a helyzet. Most rosszul dobott, nem tudtam végül azért, hogy nem volt szívem erre a díjra bárhogy is jelölni. Szóval a következő díjunk a Trust the Process, most még csak szoruláson van, de várj, amíg az erőködéstől Super Saiyan-nél változok kupa. Olyan első vagy másodéves, aki még nem igazán jó, de már látod, hogy irgalmatlan jó lesz. Sok jelölt van szerencsére, nem is tudom, hogy a győztes soroljam-e, vagy győztes mondjam-e, vagy felsoroljam-e jelölteket, inkább utóbbit teszem. Patrick Williamson gondolkoztam, örülök neki, hogy visszatért a végén, még akkor is, hogyha rossz számokkal, de ő a neki a státusza azért már túl nagy ehhez a díjhoz, már most is. Danny Avdiján mindenképpen gondolkoztam, aki szerintem idén ugye védekezésben óriásit lépett előre, de még mindig nem igazán hozza azokat a számokat, ami benne van támadásban, és a nagyobb szerepet se tudta úgymond kiharcolni. Ennek ellenére sem érzem azt, hogy erre a díjra ő már jó. Akik viszont, a három, aki úgymond benn maradt, és aki közül döntöttem, de egyrészt Zaire Williams, aki konstans folyamatosan fejlődött az év során, és még így is azt mondhatjuk, hogy azért még ha a számait nézed, akkor azok nem extrák, hanem rosszak, és a végére amilyen megbízható tripladobóvá kezdett válni, az még egyáltalán nem tükröződik mondjuk például a tripla százalékán. Trayman a másik, akit mindenképpen ide akarok sorolni, viszont ő azért bőven megkapta a lehetőséget akkor, amikor Shai Gilgeous-Alexander kiült. Lehet, hogy őt is már egy picit túl jónak tartottam. Az igazán jó jelölt szerintem Josh Primo. De mondom, Trayman és Zaire Williams, ők mindenképpen ott voltak. Én Josh Primo-t választanám, aki egyelőre még szenvedős, de megkapta már a nagyobb lehetőséget. Ez is ritka, hogy Popovics egy első évesnek a szezon második felében már ilyen konstans lehetőséget biztosít, és szerintem ő lehet az, aki majd pár év múlva visszanézünk, hogy hát igen, már akkor is mutatott egy-két felvillanást, de azért ezt nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó lehet, tehát én ezt az ugrásszerű potenciált, ezt benne látom talán leginkább.
Nálam is ott a Prima listán, hanem nem ő nyertem, hogy hozzá meglehetősen hasonló játékos, ugye Ayo Dosunmu személyében.
Nekem ő már túl jó.
Értem, és gondoltam is, hogy ez lesz a problémád vele, de én még azért nem tenném ide a túl jó kategóriába, hogyha megnézzük azért a statjait, meg a hatékonyságát. Most gyorsan meg is nyitom a B-borát. Nálam ő még azért pont ez a kategória volt, igen, hát 8,8 pont. Tény, hogy egy rohadt jó hatékonyságot, tehát 52%-kal és 37%-kal a tripla vonalon túlról. Viszont hol kelt elő a drafton?
32. Most csak így hasonlítás.
Ez alapján meg Primo talán előrébb kelt.
Igen, ő a 12. helyen kelt el. Igaz, hogy óriási meglepetésre.
Igen, szóval jó második körös, igen, 38. helyen, ott egy hihetetlen piknek néz ki az első szezonja után, és igen, valóban úgymond már gyakorlatilag rotációs játékossá vált az első évében, amit nem sokan vártak el egyébként, sőt, hát 40 meccsen kezdett, de ennek ellenére látom benne abszolút azt, hogy ő, ha nyilván szupersztárt, azt azonnal leveszem, mint lehetőség, mert azért az, nem tudom, 20 évente egyszer van, hogy egy második körösből szupersztár lesz, de az alatt szinte bármit belelátok, és ezért nálam, mivel hogy olyan relatíve magas szintre érhet el, nem is relatíve, hanem az egy borzasztó magas szintű, mondjuk egy borderline all-star, én abszolút kinézem most ezt is Dosunmuból, amit hát Primoból is végül is ki tudok nézni, mert nyilván ez Spurs, és úgy számolsz vele, hogy hát tudták, hogy mit csinálnak, de azért összességében most, hogyha a két prospektet összesorítanám, nem biztos, hogy azt mondanám, hogy Primo-ban sokkal több potenciál van, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Egyébként a többeket felsoroltad, Tremannen én is elgondolkodtam még.
Akkor viszont menjünk tovább, jön a Marvin Williams díj, ahol szerintem, hát sajnos vannak most elég jó jelöltek, hogy kíváncsi leszek, hogy kit választottál. Marvin Williams spagettit fogok enni, anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj. A tehetség, akitől mindig várjuk a kiugrást, de az sose történik meg. Én már többször indítványoztam, hogy Marvin Williams helyett nevezzük el ezt másról. Ugye ehhez a díjhoz kötődik a szerintem minden idők egyik legrosszabbul öregedő díj kiosztása. Ugye egyszer ilyen out of the box Wiggins-t választottad, és ez pont akkor történt, mikor ő átment a Golden State-hez, és nyilván nem lehetett ezt előre látni, de azt gondolom, hogy ez a díj kiosztó akkor rosszul.
Ez azért fura, mert kettőnk közül emlékszem, hogy én mondtam azt, hogy Wigginsbe rohadtul benne van egy elite role player potenciál, és te nem láttad benne, és igen, teljesen leírtad a bolyaszat, szóval ez egy vicces mellékzönge. De igen, tehát hozzáteszem, Wiggins ma is jó pick lenne, mert most ez sztár, és benne neki szuperstár potenciál volt.
Jó, de hát nyilván azért valamiféle kiugrás jött, tehát hogy azt láthatjuk, hogy végül nem maradt meg abban a nem hatékony csapdajátékos szerepben.
Amit, ja persze, de ugyanakkor meg szerintem ugyanúgy bukta az, hogy ő, tehát benne konkrétan franchise player potenciál volt tök egyértelműen, és ez most is látszik, amit soha nem fog elérni. annak ellen, hogy mennyi most, 25-26 éves?
Hát a 26-27, igen, de még mindig ilyen elképesztően fiatal ahhoz képest, hogy mióta a ligában van. Na de most voltak tényleg olyan jelöltek, azt gondolom, akiknél kijelenthetjük, hogy nagy meglepetés, sőt, bomba meglepetés lenne, hogyha innentől még NBA karrierjük lenne.
Igen. Mint olyan, amilyet várunk tőlük, nem?
Tehát... Hát akár, de én konkrétan nem. Az én jelöltem, az lehet, hogy végleg ki is játszotta magát a ligából.
Én nem így közelítettem meg ugye ezt a díjat, hanem inkább olyat, aki sose fogja betölteni azt a potenciált, amit várunk tőle, és pont azért egyébként nekem a fél Knicks roster rákerült a listámra. Én ott konkrétan tudnám mondani Mitch Robinsont, hatalmas csalódás volt az évtől. Randall, nyilvánvalóan hatalmas csalódás, de ő már azért egy 30 plusz milliós játékos, de Cam Reddish is hatalmas csalódás volt. Már szerintem egyébként nyilván az eddigi Hawks karrierje is, ahol volt egy-két hónapos fellángulás. Nerlens Noelt is említettem a Knicksből, és a fiatalabbak közül Obi Toppint, akitől én megmondom azt, hogy relatíve sokat vártam az elején, de egyre inkább az érzésem, hogy nulla kosár IQ-val rendelkezik. Uh-huh. Kíváncsi vagyok, hogy neked kikutottak egészetben, mert nekem is van még pár nevem, nyilván nem csak a Knicksből, de kíváncsi vagyok, hogy te kit mondtál.
A nyertesedet nem mondtad, a Toppin?
A nyertesem a Toppin, igen, mivel hogy személyes dolog, és nagyon szeretem a játék stílusát, ő tudott triplázni, és nagyon atletikus, és ahhoz képest, hogy mennyire nem tudott még domináns meccseket is csak ilyen helyek közel lehozni az NBA-ben, egy-két domináns meccse van az elmúlt mennyi három évben, most már, hogy kettő még?
Hát még csak kettő, igen, szóval én ezért tartom egy kicsit korainak az őt eltemetését, bár hogyha mondjuk Knoxot nézzük a Knicks hagyományokban, akkor Kevin Knoxot két év után nyugodtan el lehetett volna temetni, erre most már igazolást találtunk. Azért szerintem Toppinnak még voltak olyan biztató meccsei, ami miatt én nem jelölném erre a díjra. Nekem volt két kiemelkedő jelöltem. Az egyik Jared Culver, aki, na hát ugye nála is korán vagyunk, mondhatjuk ezt, de hát itt a, azt hiszem, harmadik évére a Memphis megpróbálta még megmenteni, hát itt se sikerült bekerülni a rotációba. Jared Culver az egyik legnagyobb baszt az elmúlt négy draftról, azt kell, hogy mondjam, és ráadásul meg is kapta a bizonyítási lehetőséget Minnesota-ban is, és valamennyire, legalább annyira, hogy bekerüljön a rotációba, annyira biztos vagyok benne, hogy Memphisbe is. De nem ő nyert, hanem akiről végleg én azt gondolom le kell mondanunk, mint egy egykori tehetség, lehet, hogy nem szupersztár szintű tehetség, de mindenképpen egy olyan játékos, akit sokan azt mondták, hogy hát kockázat, de esetleg a következő ilyen Antetokounmpo-szerű jelenség is lehet, a Sekou Doumbouya, aki ugye most a Lakers végül kitette őt, úgyhogy jelenleg nincs csapata. És azért ide eljutni úgy, hogy a Detroitból, ahol bőven volt lehetőség csapatba kerülni, megjátszani, egy csapat, amelyik nem is akart nyerni, hát az elég zúzós. Úgyhogy én Sekou Doumbouyáról mondok le végleg most, és neki adom a Marvin Williams díjat.
Sekou nekem is eszembe jutott, de biztos, hogy ő még évekig meg fogja kapni a lehetőséget, tehát 21 éves, tuti biztos vagyok benne, hogy ott lesz egy valószínűleg gyenge csapat rosterén jövőre, és rendszeres játék lehetőséget is fog kapni. Majdnem biztos vagyok ebbe. Nyilván neki tragikus volt az első, meg a második éve is, tehát ezt nem lehet vitatni, de olyan fizikai adottságai vannak, hogy még legalább azért egy 2-3 évig hinni fogunk benne, úgymond. Nézd meg, Bruno még tavaly is kapott lehetőséget, nem? Tavaly is megnézték.
Igen, azt hiszem, hogy még a Houstonba talán, tavaly előtt biztos. Szóval...
Igen.
Igen, ilyen lehetőségeket Sekou is fog, vagy kap majd még egy ideig, ebben én is biztos vagyok.
Én abban is biztos vagyok, hogy Obi Toppin még 10 évig NBA játékos lesz, csak itt ugye az a kérdés, hogy a bennük rejlő potenciált ki nem teljesíti be, vagy ki lesz nagyon messze tőle, és emiatt nálam Toppin gyakorlatilag ott volt a lista élén, mert én tőlem nagyon-nagyon sokat vártam.
Igen, erre emlékszem, még a draft kapcsán is, és akkor sem értettünk ezzel teljesen egyet. Valószínűleg nekem maga ez a személyes elvárás is jóval alacsonyabban volt, és ezért sem került fel a radaromra, de én összességében azért Sekou Doumbouyában lévő titkos potenciált, amit azért nem csak mi mondtunk, hanem sokan, szóval az nekem most erősebbnek bizonyult. És akkor jön a következő díjunk, ez pedig az Isaiah Thomas szuronnyal az AK47-es, vagy akkor már inkább AK47-es ellen, ugye, hogy ne mondjuk egyszer angolul és magyarul a szavakat, bár ez a podcast nagyjából erről szól, Vándor Kupa, a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik, itt annyiban engedékenyek szoktunk lenni nyilván, hogy ha 28,7, de kezdő mennyiségű percet játszik, akkor abban nem kötünk bele, és akkor itt pedig én következek. Nyilván lehetett volna megint Trae Youngot jelölni, azt gondolom, illetve hogyha megnézi az ember az advance számokat, akkor volt egy-két ilyen kiemelkedő jelölt, aki kevesebbet játszott, például Terence Rossnak a védekezését idén minden mutató az egyik legrosszabbnak mondta a ligában, de volt valaki, aki ott volt a legrosszabbak között, és a rájátszásban erre egy akkora lapáttal tett rá, hogy kénytelen voltam meghajtani a fejem, hogy igen, ennyire rosszul védekezzen egy ennyire fontos játékos, és rosszabbul, mint Trae Young a rájátszásban, azt díjaznom kell, úgyhogy Donovan Mitchell idén megkapja nekem ezt a díjat.
Azért kemény ez a kiválasztás, mert ugye Mitchell soha nem volt az igazán jó védő, de őt nem emlegették a legrosszabb védők között soha gyakorlatilag. Soha. Mert nem is volt ott. És tényleg most, amit ő lehozott a play-offban, az egészen elképesztően borzasztó volt. Lehetett volna még nyilván a Portlandből is egyébként, megmondom ezt, hogy Dame Lillard idén hát oda kívánkozott volna statisztikailag, ami egészen elborzasztó volt.
Simons is, ha már itt tartunk. Tehát,
igen, ő is. 36 meccset játszott, ugye, és egyébként, hogy említetted, hogy a Terence Ross, ő is csak ugye 20 pár percet átlagolt. Úgyhogy én is mondom őszintén neked, hogy végül mellette tettem le a voksomat Donovan Mitchell mellett, de azért is, mert annyira beleégett az anyamba az, amit ő a Mavericks ellen csinált. És ja, hát ezt igazából nem nagyon lehet kitörölni valószínűleg soha. Nyilván nagyon fiatal még, tehát lesz lehetősége valószínűleg egy új csapattal feljebb lépni, de egészen borzasztó volt. És hát a másik egyébként, aki még gondolkodtam, ugye az Colin Sexton volt, de ő meg szintén annyira keveset játszott, ugye 11 mérkőzésen játszott végül idén, hogy egyszerűen nem lehetett emiatt kiveszteni, de ő majdnem elérte egyébként azt a 30 perces játékidőt, és egy laza, majdnem mínusz 5-ös DRPM-et hozott, úgyhogy...
Na, az RPM-et én például most meg se néztem, csak a másik hármat, úgyhogy...
Én azért megnéztem, de a Sextont egyébként visszavárjuk ide majd erre a listára jövőre, bár az új Cavs-be ugye nagyon kell tudnod védekezni, szóval nem tudom, hogy mit csinálnak majd vele, ott egy nagyon érdekes döntés kell, hogy megszülessen.
Mai utolsó díjunk következik, a Kawhi Leonard, ha azt hitted ez valami, ezt nézd, Pajti Serleg, a legjobb sophomore szezon, nyilván itt azt is értékeljük, hogyha valaki nagyot ugrik, nem csak feltétlenül azt, tehát ha mondjuk van egy 10x8-as újonc, aki a második évében is 10x8-as, és van egy 10x3-as újonc, aki felugrik 10x8-asra, az nagyobb potenciált villant azzal a fejlődéssel, akkor ő kapja a díjat. Ennek ellenére szerintem most nem ez történt, de azért megvárom, hogy te kinek adtad ezt a serleget.
Desmond Bane nem volt kérdés.
Igen? Na akkor megtörtént. Oké, én meg LaMelo Ballnak. Akkor szerintem ezt most játsszuk le, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy is fogalmazzak csak. Tehát a legjobb játékos az nyilvánvalóan LaMelo Ball volt, de Desmond Bane fejlődött a legnagyobbat, és értem, hogy miért neki adtad a díjat, de vajon nem mondhatjuk el LaMelo-ról is, hogy hatalmasat fejlődött tavalyhoz képest, mert szerintem nála nem csak az van meg, hogy ő a legjobb játékosa ennek a kasztnak, Anthony Edwards-ostól, akár Tyrese Maxey-től, hanem az is, hogy ő igenis fejlődött az első évéről a másodikra, és még hogyha azt a hosszú távú sztárpotenciát nézzük, akkor meg ez a playmaking, ami neki van, ez olyan pótolhatatlanul sokat ér az NBA-ben, hogy na, nekem nagyjából ezek voltak az érveim, egyébként nyilván nekem is Desmond Bane volt a második ezen a listán.
Én nem értek egyet azzal, hogy nagyon sokat fejlődött LaMelo. Jobb triplázó és jobb shooter lett úgy összességében. Tehát a tripla százalék és a büntető százaléka lényegesen felment. Viszont szerintem playmakingben sem fejlődött túl sokat.
Jó, de ő már így is, nem tudom, 10x9-es playmaker. Szóval, hogy annyira jó playmaker, hogy ezt azért megbocsátjuk neki.
Igen, mondjuk ebben van némi igazság, de ami számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a legnagyobb hiányosságán nem tudott szerintem fejleszteni
igen.
Semmit.
Igen, szarvédő
meg gyűrű támadás és a gyűrű közeli befejezés.
Oh.
Nem tud elegendő büntetőt kiharcolni, és nem fejez be jól a gyűrű közelében. Nulla posztap játéka van gyakorlatilag, és jelen pillanatban igaz, hogy annak egy nagyon-nagyon jó, de ő egy face-up irányító, akinek nagyon jó labdakezelése van, most már kimondhatjuk, hogy nagyon jó triplája is, és hiába dobja nagyon jól a büntetőket, nem tud oda kerülni a vonalra, nem elég agresszív, nem elég fizikális, kerüli a fizikai kontaktot. Számomra ezek nagy problémák azért, mert nyilván nagyon nagyok az elvárásaim is vele szemben az első éve után, és bár fejlődött és all-star, de nem fejlődött annyit szerintem, mint például Desmond Bane.
Értem.
Nyilván, hogyha most csapatot építek, akkor természetesen én is Lamelót választom, és nem Desmond Bane, de nem vagyok abban biztos egyébként, hogy olyan nagyon messze van Impactra két játékos egymástól, és ezt szerintem láttuk a play-offban is. Tehát amikor Bane-nek nem ment a játék, akkor azért a Memphisnek a plafonja nagyon-nagyon lecsökkent vele. És én abszolút látom a többszörös All-Star-t Bane-ben, nyilván Lamelo szupersztár lesz, de pont azért nála sokkal magasabb is a léc, és én nem láttam azokat a sarokpontokban való fejlődést, amit tőle elvártam volna, hiszen a legnagyobb gyengéjét pont nem tudta fejleszteni.
Érdekes volt, hogy a legnagyobb gyengéjére én rögtön a védekezését mondtam, és abban sem fejlődött igazán.
Abban sem fejlődött.
Viszont...
Ezt nem mondtam is az elején.
Jó, de azért érted, tehát itt volt egy szignifikáns fejlődés az ő játékában, még akkor is,
hogyha... De miért volt? Tehát
hát azért,
hol látod ezt a triplázáson kívül?
Igen, tehát ugye itt gyakorlatilag azt látom, hogy a triplázás egy olyan dolog volt, amit fel kellett vinni elit szintre, főleg úgy, hogy nem tud annyira betörni. Ez egy fontos fejlődés, akkor így mondom. Tehát most van három fontos terület, persze, ahol fejlődnie kellett, abból egyet ő kipipált. És emellett pedig ő benne van a legnagyobb potenciál talán még mindig ebben az egész klasszben. Tehát ha a Kawhi Leonard díjnak a szellemiségét nézem, akkor nekem közelebb állt, úgymond ez a szellemiséghez az, hogy Lamelót válasszam. Ha Lamelo semmit nem fejlődött volna, és úgy még mindig a legjobb játékos lenne, egyértelműen Desmond Bane-t választottam volna én is. A másik pedig az, hogy Desmond Bane, mint sokszoros All-Star, az azért egy nagyon beszkész szenárió, miközben Lamelónál már most azt láthatjuk, hogy akár egy 5-6-8-szoros All-Star is lehet, hogyha így
folytatja. Igen, de ez a státusz miatt is van, tehát Lamelónál egyértelműen az volt most már a plafon, és az volt az elvárás, hogy abszolút szupersztárra váljon, viszont ahhoz meg nem láttam azokat a nagyon fontos lépcsőket, amik kellenek nála. Tehát nála tudjuk, hogy ő csak és kizárólag akkor lesz szupersztár, ha többször oda tud érni a büntetővonalra, és a gyűrű, talán még fontosabb, a gyűrű közeli befejezésében fejlődik, mert enélkül nincsen szupersztár az ő posztján.
Igen, ugye csak...
Főleg az ő adottságával, magasságával, tehát akkor ő lesz, nem tudom, maximum egy jobb, mondok valamit, egy jobb Brogdon, tehát hogy az annál
jó, hát azért...
más fizikum egy kicsit, de
nyilván azért az ő passzolása, az Brogdon soha az életében nem nyalta meg azt a kategóriát, ami neki a rosszabbnak.
Nyilván lépte. Most, ha arra mész, igen, hogy flick-flakban sokkal jobb, de Brogdonnak is volt, azt hiszem, 8 asszisztos szezonja, nem?
Hát most ez teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy az egyetlen Luka Doncsicshoz mérhető passzolóról beszélünk az egész ligában. Tehát, hogy innentől szerintem nincs értelme ilyen összehasonlításnak. Én olyannak érzem az értelmét, hogy egy betörés, vagy hatékony betörés, és magának hatékonyan helyzetet kialakítani tudás nélküli Doncsics, ahhoz már nagyon hasonlít ugye Lamelo, hogyha így fogalmazok.
Igen, csak az nem lenne szerintem szupersztár.
Igen, hogy az milyen játékos lenne, és egyetértek veled, szerintem se lenne a szupersztár. Úgyhogy egyértelmű, hogy ebben még fejlődnie kell. Egyébként a gyűrű közelében, közvetlen közelében Lamelo idén 58%-kal fejezett be. Ez ugyan jól hangzik, de ez nem valam. Ez most már nem mondanám, hogy ez nagyon rossz. A floatert azt még inkább kellene javítani, de ez nem jó. Tehát itt a jó,
nem jó,
az 64-5% fele.
Nem tragikusan rossz, ezt kijelenthetjük, de sokkal jobb kellene tőle.
Igen.
Meg nyilván a frekvenciát is emelni, hiszen azért is tudott. Kevesebb büntetőt harcolt ki, ez számomra nagyon fájt, hogy konkrétan kevesebb büntetőt per 30-at harcolt ki a második évben, mint az elsőbe.
Csak hogy mondjak egy...
A labda.
Bocsi, csak egy összehasonlítás. Luka Doncic a gyűrű közvetlen közelében, ez félelmetes lesz, kapaszkodjatok meg, 78%-kal fejez be.
Ez kemény, igen.
Csak hogyha már tényleg hozzá érdemes hasonlítani szerintem a passzkészsége miatt Lamelót, igen, azért.
De az ilyen peak LeBron szezon.
Hát ez az.
LeBronnak se nagyon volt jobb, meg Tony Parker féle szint, igen.
Igen.
Amúgy ez playoff volt, vagy alapszakasz?
Ez alapszakasz volt. Alapszakasz,
igen, mert a playoffban nem ment annyira jól ez Lukának, azért több igen, elfáradt időnként már.
Hát de ez akkor is egészen félelmetes. Jó, én akkor azt mondanám, hogy végére értünk a mai adásunknak. és a következő adásban is kiosztjuk a következő öt keleten-nyugaton díjat, és engem már nagyon-nagyon feldobott most, hogy egy kicsit beszéltünk keleten-nyugaton díjakról, egy kicsit már jól esik másról is beszélni, és hamarosan jön a draft, aztán a free agency, úgyhogy aztán megkapom az adagomat ebből is, az biztos, de azért örülök neki, hogy elkezdtük osztogatni a díjainkat is.
Így van, a draft mock adásom a szervezés alatt van, hát nagyon bele kell húznunk, mert eddig ugye azt hiszem két jelentkező van talán, aki be tudja vállalni, és legalább szükségünk van minimum négyre, jól mondom?
Ó, szerintem ez nem lesz gond.
Valószínűleg meg lesz azért, igen, eddig még nem volt ez a baj. Főleg, hogyha bedobod a személyes sármodat is, és, vagy én is, nekem kevesebb van, de bedobjuk azt, és direkt üzenetbe kezdjük zaklatni a potenciális részvevőket, mert van egy közös csoportunk, ami eléggé néma eddig, meg ugye nem nagyon aktív, nem használjuk. Ott bedobtam már az ötletet abban a Facebook csoportban, de ez nem hozta meg egyelőre várt sikert, úgyhogy aktivizálnunk kell magunkat, és direkt csatornákon keresztül elkezdeni zaklatni a népet.
Na igen, azt is már nagyon várom, meg hát ugye eljönnek a komoly meccsek itt, a mindent eldöntő meccsek a szezon végén, úgyhogy azért nem arról van szó, hogy ezt unjuk, ezt is nagyon várjuk. Zoli, köszi szépen, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ne felejtsétek el a rendezvényünket, ugye Király utcában, a Rep City-vel közös rendezvény, és még a Tears of Jordan-nel is közös rendezvény. Ez ugye péntekről szombatra virradó este hajnali 1-től van hajnali 5:30-ig, hát ameddig tart a meccs, illetve ezt már a Facebook oldalunkra kiraktam, úgyhogy ezt meg fogjátok találni ott is, hogyha amúgy rákerestek és nem találjátok. Aztán ne felejtsétek el azt, hogy találkozunk az 5. mérkőzésen, ha a Sport TV-t nézitek, mert én leszek az egyik szakkommentátor, Baska lesz a másik egyébként. És köszönjük szépen, hogy támogattok minket, illetve hogy hallgattok minket, hamarosan jelentkezünk. Addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.